No, hát a stúdiónkban pedig nem más szerepel, mint Plessinger Gyula, az MBA befektetési bank, privát bankért és befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
No, hoztál ólommellényt az atombomba ellen, ezt már megbeszéltük. No, de szeretnénk gratulálni, mert hogy egy két hazai piaci tevékenységekre vonatkozó díjat is kaptatok, nem belföldi, tehát nem amikor a szakma egyik szereplője díjazza a másikat, ez a Euromoney 2021-es privát banki díját adóján Londonban a nagy vagyonú ügyfelek kiszolgálásáért járó díj is a tiétek, és a vagyonkezelésért járó díj is a tiétek. No, hát akkor fejtsük meg a két területet. Én eddig azt se tudtam, hogy van ilyen két külön terület, amit külön néznek, külön értékelnek.
Igen, köszönjük szépen a kedves persze szavakat. Tényleg csak röviden, valóban Londonban volt a díjátadó, egy olyan rendezvényen lehettünk jelen, ahol a Euromoney szakmai grémium a világ legjobb privátbanki szolgáltatóit is díjazta, ami nyilván egy hazai ország kategóriában szerepeltünk. Itt ez a két kategória, amit említettél, ezek közül ugye a nagy vagyonú ügyfeleknél talán érdemes megállni egy pillanatra, mert ez...
Ez mindenkit érdekel, kik azok, mennyi lóvéjuk van.
Másrészt meg azért így első hallásra lehet, hogy valakinek eszébe jött, hogy hát így a 4-es, 6-os villamos akkor azért kap díjat, mert hogy sok embert szállít, mert hogy szép sárgát, nyilván a privátbanknak alapfeladat, hogy nagyobb vagyonokat kezel. Itt van egy ilyen ökölszabály, hogy ilyen definíció szerint az 1 millió dollár fölötti vagyonokat szoktuk ebbe a tehát ékes angolsággal ebbe a high net worth kategóriába sorolni. Én ezt úgy fordítottam le magunknak, hogy azért az ilyen nagyobb vagyonok kezeléséhez szükség van egy szélesebb termékskálára, tapasztalatra, komplexebb portfólió kezelési képességek.
Mert ezek az emberek ezt igénylik? Tehát akinek már sok pénze van, az lehet, hogy összeszedte a vagyonát cipőfelső részkészítésből, de az a kérdés, hogy ő ért ehhez, vagy akkor nektek kell megtanítani, és akkor diverzifikálni kell, és óhatatlanul, ha diverzifikálni kell, akkor meg kell ismertetni egy csomó olyannal, amivel esetleg addig nem találkozott.
Hát én ezt úgy szoktam megközelíteni, hogy a magyar privátbanki ügyfél árhetipusa az olyan, hogy a pályája során szerzett magának vagyont, és erre a vagyonra ügyelni szeretne, alapvetően ennek a hozadékaiból szeretné élni, és ezt nem nagyon szeretné már aztán kockáztatni, tehát úgy kell ezeket a vagyonokat kezelni, ugye ez azért egy jelentősebb összeg, amiről beszélünk, tehát igen, diverzifikálni kell, nem is lehet, és nem is szabad.
Minden tojást egy kosárba.
Így van, sose hallottam ezt az analógiát, így jó is, hogy elhangzik. A lényeg az, hogy ugye nagyon sok ismeretlenes egyenletrendszert kell azért ezeknél az ügyfeleknél megoldani, és tény is való, hogy a legtöbbjük, és ez nem kritika, nem pénzügyi tevékenységgel szerezte a vagyonát, hanem cipőfelső rész készítéssel. Ergo egy ilyen felelősségteljes tanácsadásra azt gondolom, hogy rászorul és igényli is.
És most különösen, mert ugye volt egy derékinfláció, és hogyha az az ügyfélnek a célja, hogy ő megőrizze, sőt ennek a hozadékait élvezze és ebből éljen, akkor fel volt adva a lecke nektek a 20%-os inflációs időszakba, akkor pedig előkerültek gondolom olyan termékek is, amik addig nem.
Így van, hát egyrészt ugye el vagyunk kényeztetve itthon, mert van infláció ellen védő lakossági állampapírunk, ami amúgy most az iróniát félretéve nagyon jó szolgálatot tett ebben az időszakban, illetve akkor ide csempészném azért be a másik díjunknak a hátterét is, ami a vagyonkezelésről szólt. Ez egy fiatal üzletágunk, ami kifejezetten azt tűzte ki célul, hogy a privátbanki működésbe teljes mértékben beleágyazódva az ügyfeleink nagyobb kockázatú befektetése szánt portfólió elemeit kezelgeti. És azért itt a nagyobb kockázat, nagyobb hozam összefüggés azért az elmúlt 2 éves időtávban, hála Istennek az esetek többségében tudott működni, és ugye nagyon-nagyon viharos vizeken, de pontosan ezek a portfólió elemek segítettek.
Akkor állampapír nincs is ebben a tevékenységben benne? Vagy?
Ez egy abszolút szemléleti kérdés. Ja, mi nagyon-nagyon kevés lakossági állampapírt helyezünk, de ez szolgáltatója válogatja, hogy ki hogyan közelíti meg. Mi, mivel a vagyonkezelést organikus részeként tekintjük a teljes privátbanki vagyonkezelésnek, ezért a lakossági állampapír értékesítést ezt ráhagyjuk a bankárainkra, és amit a bankár és az ügyfél úgy dönt, hogy ez akkor mehet magasabb kockázatú befektetésekbe, azt veszik át a vagyonkezelőink.
Volt kockázati éhség? Akkor így kérdezem, mert ugye ugye beleütközünk abba, hogy hát a véd az infláció ellen a lakossági állampapír, akkor mi a túrónak kockáztat, csak egyáltalán bármit is?
Hát egyrészt ugye a lakossági állampapír tartására az elmúlt időszakban azért felső korlátokat bevezettek, tehát hogy nem lehet nyakló nélkül lakossági állampapírokat venni, illetve hát ez egy csúnya ilyen közhely, de ez az ügyféledukációs tevékenységünk, azt gondolom, hogy kezd beérni lassan, és tényleg az óvatosságot zászlórudra tűzve, de haladunk egy teljesen kockázatmentes portfólió irányából, az értelmes intelligens kockázatvállalás irányába, tehát például befektetési alapokba, vegyes alapokba, hosszabb kötvény alapokba egyre inkább fektetünk.
Hát mit gondolsz arról? Hát ott ugye viszont van egy rész, aminek állampapírba kell lennie kötelezően.
Így van. Tehát
ebből a szempontból ezért beszéltem bele az előbb.
Vederbe.
Nem is feltétlenül baj ez, hogy ott van, de röviden a kérdésre válasz, van lassan növekvő kockázat.
Mielőtt lemennénk néhány makrogazdasági kérdésre, mert ha felbukkansz a stúdióba, akkor ezek megkerülhetetlenek. Megkérdezném tőled, hogy most így az ügyfelek, mert ugye elkezdtek gondolkodni azon, hogy előbb-utóbb ugye ez a túl szép, hogy igaz legyen kamat, kiárazódik a lakossági állampapírokból, elkezdtek gondolkozni azon, hogy mit kezdenek ezzel a pénzzel, mert a költségvetés állapotjáról volt egy beszélgetésünk reggel egy makroelemző kollégával, és ő azt mondta, hogy arra számít az állam, hogy ezek a pénzek nem mennek egyből egyik befektetésből a másikba, akár másik állampapírba, akár befektetési jegybe vagy részvénybe, hanem ezek egy része majd fogyasztásra fordítódik. Egyet tudsz ezzel érteni az eddigi ügyféljelzések alapján, hogy van, aki azt mondja, hogy oké, de egy részét szeretném majd elkölteni?
Ez egy kicsit az én hatókörömön túlmutató kérdés. Részben tudok, ilyen igazi közgazdász választ tudok. Részben egyetértek, részben nem, és akkor ezt fejtegessük egy kicsit
általában. Mert lehet, hogy esik, időben. De az is igen, benne van a pakliban, hogy emelkedik.
Akár emelkedhet is. No, szóval a kisebb vagyonok esetén, tehát lakossági és esetleg prémium ügyfélszegmens esetén való igaz, hogy látunk olyan tendenciákat, hogy esetleg visszaváltott megtakarítások fogyasztásra fordítódnak. Ugye a privátbank esetében akkora megtakarításokról beszélünk, hogy ezek tényleg a jövő számára vannak félretéve, tehát ott talán kevésbé jellemző az, hogy fogyasztásra transformálódik át egy-egy megtakarítási elem. De mondom, összességében agregált szinten én ezt cáfolni nemhogy nem tudom, hanem inkább megerősíteném. A privátbanki oldalon, amit láttunk, hogy elkezdtek-e gondolkodni az ügyfelek, igen, már egy éve elkezdtek gondolkodni az ügyfelek, ugye a pénzpiaci rövid kötvény alapok helyesen, az irántuk megmutatkozó kereslet az elmúlt egy-másfél évben jelentősen megnőtt. Ugye azok tudták igazán leképezni a pénzpiaci hozam növekedéseket, tehát azok abszolút első számú célpontjai voltak az ügyfeleinknek. Most kezdődik egy olyan időszak, ahogy a kamatok jönnek le, és ezek a rövid befektetési alapok teljesítményén kezd meglátszani, hogy hát az ügyfelek kezdik csőre tölteni a fegyverüket. Hát, hogy
és
a rövid...
már át is mentek a hosszúba?
A mi ügyfélkörünkben ez most kifejezetten a műsor kedvéért így megnéztem, mi ügyfélkörünkben ez kevésbé jellemző még, de elindult ez az átmozgás a hosszúba, igen.
Mert hogy ott meg van bizonytalanság, tehát ott meg ez az alul teljesítgetősdi még nem kezdődött el a hosszú kamatoknál, mert ugye nem dőlt el, hogy most a Fed például mit fog kezdeni. Igen, a hát helyzettel, ami Amerikában van.
Ugye a hosszú alapok, akár forintban nézzük, akár devizában, az év elejét, de főleg a forintosokról beszélnék, most az év elejét egészen lendületesen kezdték, aztán utána, hogy az MNB is elbizonytalanodott egy kicsit a kamatcsökkentési ciklus tempójában, úgy bizonytalanodtak el a hosszú kötvénybefektetők is, és mozdultak vissza magasabbra a hozamok is. Ugye ez egy dolog, amit bárki független attól, hogy privátbanki vagy nem privátbanki ügyfél, hogyha kötvénybe fektetne, ez egy nagyon fontos ökölszabály, amit tudni kell, hogy az emelkedő hozam környezetben, ez egy matematikai szükségszerűség, a kötvények árfolyama csökken, és vice versa, hogyha meg csökkennek a hozamok, akkor meg emelkedik az árfolyam. És az elmúlt egy-másfél hónap az arról szólt, hogy elveszítette a bizalmát a hosszú kötvények univerzuma, a gyors kamatcsökkentések tekintetében is fölfele korrigáltak a hozamok, ami azt jelentette, hogy a hosszú kötvények árfolyama viszont egy kicsit esett, és ezért alul teljesített. Ez óvatossá teszi az ügyfeleinket egyelőre.
Oké, mi a helyzet a részvénypiacon? Ott mi az ideád? Mert ott is azt mondták, hogy túlvett, meg most már jön a korrekció, meg nem tudom én micsoda. Volt egy olyan időszak, amikor évekig mondtuk, hogy jön a korrekció, aztán nem jött a korrekció.
Hát én, ha jól emlékszem, akkor talán 2009 tavasza óta gondolom, hogy majd kéne egy korrekciónak jönni. Itt igazán, amit azóta a részvénypiacokon látunk, azért most a viccet félretéve azért egy-két ilyen komolyabb diszlokációt tól eltekintve, azért ez egy elég robosztus teljesítmény, és itt az elmúlt időszak magas inflációs kamatemelős időszakát is nagyon jól átvészelték a részvényindexek. Most pont egy olyan ciklusba megyünk bele várhatóan a következő egy-két negyed évben, amikor a nagy jegybankok a világban, a Fed is, meg az Európai Központi Bank is elkezdenek kamatot csökkenteni. Hát ez megint így az Álmos könyv szerint ez egy részvénybarát környezetet teremt majd mindenféle okokból kifolyólag. Szóval lehet, hogy
lehet még kakaó akkor a piacokon.
Lehet kakaó, és láthatunk majd egy olyan időszakot is, most így gyorsan végigpörgetve, és nem igazán alaposan átgondolva, hogy tehát a globálisan csökkenő kamatok egyszerre támogatják a kötvénypiacot is, und a részvénypiacot is.
Szuperság, zsírság, császárság.
De ez ugye egy csomó minden kell, tehát hogy kicsit idegesen reagál a piac arra, hogy mi történik a Feddel. Ugye ez pont a héten lesznek erről jó indikációk, meg amerikai inflációs mutatók, amire biztos, hogy reagálnak majd különböző Fedvezetők. Szükség van arra, hogy egy jó együttállás legyen az európai gazdaság helyzetéről, és hát ugye magyarországi folyamatokról, amik itt azért cibálják, ami jó kis forintunkat, meg a hangulatot, például ugye a tegnap publikált költségvetési hiányszámok, szóval, hogy annyi minden van, ami befolyásolhatja azt, hogy merre mozdul. Azt értem, hogy alapvetően ez a prognózis, hogy ez megtörténhet, csak mostanában más, hogy reagál a piac, ha beüt valami olyan, amire nem számított.
Abszolút, hogyha lefordítva a kockázatokról beszélünk, azért itt az elmúlt években tényleg olyan fejleményeket láttunk, olyan időszakokat éltünk át, ami tényleg nem túlzás azt mondani, hogy ha nem is precedens nélkül, de ugye nagyon régen történt utoljára, lásd, ugye geopolitikai fejlemények, háború a szomszédban, stb. Ugye két iskola van, amit a jegybankok, illetve nagyon sok iskola van, de most én kettőre fókuszálnék, amit így a nagy jegybankok követnek nemzetközi szintéren. Az egyik, hát ennek nem is tudom őszintén szóval a magyar fordítását, ez a forward guidance, amikor ugye előre megmondják, hogy mi a következő fél évben a mostani adatok alapján ezt fogjuk csinálni. Ezzel tökéletesen felkészítve a piacokat, és akkor ettől nem nagyon illik eltérni. A másik pedig, ami a kommunikációkban, itt a nagy jegybankok kommunikációjában előszokott kerülni, ez az adatfüggőség. Amikor, hogyha erről beszélnek, akkor meg azt sugják a piacnak, hogy hát gyerekek, majd ahogy alakulnak a mutatók, akkor arra így lehet, hogy hirtelen kell reagálnunk. Az én olvasatom az, hogy jóval inkább ebben a B világban vagyunk. Vannak ilyen óvatos próbálkozások, tehát az, hogy az EKB mondjuk egy...
vannak óvatos próbálkozások, csak az nem jön be.
Igen, csak így rábökött júniusra, hogy akkor odáig forward guidance van, aztán utána majd meglátjuk, szóval ez egy ilyen félszívvel elkövetett forward guidance. Tehát azt gondolom, hogy nagyon erősen függ mindenféle kockázattól, és ez valójában így is helyes, csak nehezíti
az árazást. Ugye az MNB-nek is volt egy ilyen forward guidance, ami hát nem sokáig, nem volt, egy ilyen kérész életű volt.
Igen. Ha már az MNB-t szóba hozta tanult kollégám, akkor egy kicsit, mert ugye mondtad a Fedet, az LKB-t, beszéltünk kamatpolitikáról. Először is egy nagyon zsíregyszerű kérdés. 50, 75 vagy 100 bázispont lesz a következő vágás?
75.
Bravo. Mi az indok mögötte? Mert az egy bátor lépés lenne, azt mondják az óvatoskodók, hogy az inkább a héja és nem a galamb lelkületét mutatná az MNB-nek, mert hogy a körülmények nem biztos, hogy 75 bázispontot indokolnának.
Hát de ugye azért volt erre vonatkozóan óvatos forward guidance, tehát ettől eltérni, az Nagyon nehéz helyzetben van az MNB, de...
Most hát de 400-at nyaldossa a forint, érted? Akkor mi még 75-öt vágunk, akkor át fogjuk vinni, mint a sic.
Ugye kérdés, hogy benne van-e az árban, én azért azt gondolom, hogy valószínűleg benne van a 75 bázispont az árban. Nálunk ugye a makrogazdasági csapatunk logikája szerint ugye 100-ról kéne, hogy lassuljon majd az MNB 75-re, ezzel tehát igazán egy ilyen szimbolikus üzenetet fognak küldeni a piacnak, hogy lassultunk, tehát látjuk, hogy mi történik, és tessék nekünk elhinni, hogy ennél többet is tudunk, hogyha kell, de értsétek meg, hogy azért dolgunk van kamatcsökkentés tekintetében. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon finoman megfogalmazott üzenet érkezik szerintünk majd a piac számára. Ami a 75-öt, ami a lassulást indokolja, az egyrészt egy várható mérséklődés a dezinflációs folyamatokba is, illetve hát...
Ez meg egy önmaga farkába harapó kígyó, hogyha ha ez nincs benne az árban, és megint elkezd gyengülni a forint, miközben küzdünk ugye az infláció ellen, jegybankként, és fölmegy a forint árfolyam a jegybank döntésének hatására, az löketet fog adni az inflációnak.
Én azt gondolom, tehát megnéztem az elemzői konszenzus az 75 bázispont, tehát olyan szörnyű nagy meglepetést, azt gondolom a 75 nem okozna a piacnak. Azt se felejtsük el, hogy azért a forint folyamatosan gyengült itt az elmúlt időszakban, tehát egy ilyen nem túl tudományos állítás, mi szerint azért ez nagyjából az 75 bázispont be van árazva, szerintem tehetünk. Én egy mutatót emelnék ki, ami nagyon feketőves szakmai és elnézést előre is, de van egy olyan termék, aminek szintén nincs magyar neve, ez egy ilyen opciós struktúra, az a becsületes neve, egy risk reversal, és ennek az árazása mutatja azt, hogy mennyire várja a piac egyik vagy másik irányba bármelyik devizapárnak a kilengését. Ennek teoretikusan ennek nullába kéne lenni, nullára kéne, hogy legyen ennek a struktúrának, de soha nem ennyi, vagy plusz valamennyi, vagy mínusz valamennyi az árazása. És a mi esetünkben, az euróforint esetében, hogyha a piac forint gyengülést vár, akkor ez egy ilyen pluszos ár szokott lenni, és egészen extrém esetekben ez ilyen plusz 7-8-ig is elment. Az elmúlt időszakban viszont ennek az árazásnak a tendenciája szép lassan lefelé mozgott, tehát most azt hiszem ilyen plusz 1,3, amit mutatom, egy ilyen sok éves átlagnak megfelel. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy az opciós piac az a mostani forint árfolyam mellett, meg a mostani ilyen kockázati környezetben extrém forint gyengülést ezen a terméken keresztül, és ennél precízebb már nem tudok lenni, egyelőre nem mutat. Tehát számomra ez mondjuk egy meglepő fejlemény volt, de nem, ez a struktúra, ez nem jelez káoszt.
Akkor milyen forint árfolyamot jósolnál? Endre nem győz röhögni a mi társaságásunk.
Nem, nagyon tetszik neki, ki akar belőle présni valamit.
De igen, jól érzed, mert hogy, de csak azért, mert itt voltam annál a beszélgetés, amikor Gyula nagyon optimista volt a forint árfolyammal kapcsolatban 2024-re vonatkozóan, és ahhoz képest igen, most nem
baj,
lehetünk
optimisták. Elég baj, hogy itt voltál annál a beszélgetésnél, de nem az első és nem az utolsó alkalom, hogy átmenetileg nem jön be a prognózis. Ilyenkor két hibát követhet el az ember, az egyik, hogy ragaszkodik a helytelen előrejelzés, ez a másik pedig, hogy arra fordul, amerre a szél fúj. A hivatalos prognózisunk nem változott, tehát a banki prognózis az ilyen 3,72-3,75, hogyha jól emlékszem évvégére. Azért azt gondolom, hogyha az MNB túl van a kamatcsökkentési cikluson, és ezen a rázós úton, ami az év közepe tájékára ez megtörténhet, és addig jelentős probléma nem történik a forinttal, zárójelben nyilván az MNB-nek dolga, feladata, hogy ezt megakadályozza, és az év második felébe viszont azt látjuk, hogy az MNB megállt, a nagy jegybankok, Fed, LKB viszont elkezdenek kamatot csökkenteni, akkor automatikusan a kamat különbözet megint kinyílhat, és a forint számára stabilizálhatóvá válhat. Tehát ezzel a válaszsal én most így március 26-án egy kis időt szeretnék nyerni.
Jó,
de akkor lesz jegybanki intervenció? Vagy volt jegybanki intervenció a piacon? Mert voltak azért érdekes mozgások a forintban.
Szerintem, tehát az, hogy a jegybank ott van a piacon, ezt igazán
nem fogják kommunikálni, igen.
Én azt gyanítom, hogy nem passzív a jegybank a piacon általánosságban, hogy nehogy itt valami, így túl vagy félre legyen interpretálva, amit mondok. Azért az, hogy egy március 15-i napon, amikor mondjuk a magyar szereplők
mindenki
nem aktívak,
kokárdával a mellén wellness-ezett, igen?
És a külföldi befektetők meg inkább negatívak a forinttal kapcsolatban, és akkor hirtelen erősödik egy gyorsat egy illikvid piacon a forint, ez akár jelentheti azt is, de nem, tényleg nincs rá semmilyen bizonyíték, ez vegy tiszta spekuláció.
Oké, na hát akkor ezt most kijegyzetelt az Endre, azért nem kérdezett, hogy legközelebb tudjuk szembesíteni a gondolataiddal.
De hogy is jársz, mindig nagyon örülök neki, hogy ha itt van velünk. Igen. Plesinger Gyula, mert ő nagyon jól el tudja mondani ezeket a folyamatokat, úgyhogy köszönjük, meg hát állja a sarat az András kérdéseire, úgyhogy köszönjük szépen.
Hát de ólom mellénybe jöttem, köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük szépen, szép napot, szia! Plesinger Gyulával, az MBH Befektetési Bank privát bankért és a befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese járt nálunk az elmúlt percekben.